Ez a háromharmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.
Hogy az ellenzéki gondolkodásban nincsenek már benne az eredmények, tehát hogy vagy a lehetséges kimenetek, hanem a fantázia, vagy a képzelet, tehát mintha Fidesz a képzeletüket is megölte volna egy kicsit.
Én és mi vagyunk a jelen és a kibaszott jövő. Természetesen nem Nagy Gergely Miklósra, Pető Péterre, valamint Nagy Józsefre utaltam. Jelzett urak csupán a mai háromharmadnak az aktorai. A jelen és a kibaszott jövő nem más, mint a pécsi Pankotai Lili, valamint mindazon tízezrek, akik kilátogattak az október 23-ai diák tüntetésre, meg azok is, akik tegnap is élő láncot alkotva demonstráltak a pedagógusok mellett. Ők a jelen és a kibaszott jövő. De hogy ne legyen ennyire egyszerű a képlet, azok is a jelen és a kibaszott jövő részét képezik, akik nem tették tiszteletüket egyik megmozduláson sem, sőt, a Fideszre szavazó 3 millió honfitársunk is a jelen és a kibaszott jövő részei, mi több, a NER burzsoázia is a jelen és a kibaszott jövő részei.
Milyen számban?
Na most, hogy egyetlen perc alatt, mint egy 6-szor sikerült kimondanom azt, hogy kibaszott jövő, 7, felfedem, hogy a mai adásunk trambulinja az október 23-ai megemlékezés folyam, vagy micsoda. Aztán pedig majd Pető Péter dobja le az adás második felében a szankciós atombombát, aztán Gergely Miki pedig a szociális törvénymódosításon szomorkodhat már, ha jut időnk ezekre a témánkra. Na, de mit szóltok ahhoz, hogy a Ciszterrend pécsi Nagy Lajos gimnáziumának tanulója Pankotai Lili csúnya szavakat használva verselt, szlemelt az ünnepen az Adom Diák Mozgalom színpadjáról.
Először hagyd kérdezem, hogy milyen célból mondtad el 7-szer egyébként, ez érdekel engem. Ez valami ilyen szolidaritási akció, vagy...
Péterben az otthoni kiváló neveltetés hatására minden csúnya szóra...
Szerintem közülünk, de valószínűleg a hallgatók többsége, nekem mondták a legtöbb csúnya szót életemben, ugye, mivel életem egy meghatározott, hogy futballbíróként költöttem, ugye, tehát nekem azért elég sokszor köszöntek azzal,
ezért fáj.
Nem, valószínűleg nem, csak ezért nem, tehát nem a maga a csúnya szó esztétikáját, azt volt alkalmam értékelni, csak nem tudom, hogy itt, csak tényleg kíváncsi voltam, hogy itt miért, hogy ez most...
Hát mert, hogy később gondoltam behozni ezt a fonalat, de akkor most elvarrom. Azért, mert hogy a fókuszról, tehát a tanár tüntetésről, tanárok igényeiről sikerült egy ilyen beszéd kapcsán a lényegről elterelni a figyelmet, ez az egyik fel, a másik pedig az, hogy egyébként ez egy esztétikai kérdés is, hogy szabad ezt csúnya szavakat használni, erre is majd hozok később reakciókat, mert hogy éppen a...
Na, de magunkat is sikerült elterelni, mert azért ennek köszönhető, mi is erről beszélgetünk. Egyébként én is azt gondolom, hogy te azért voltam rá kíváncsi, mert szerintem is egy nagyon érdekes esztétikai vita bontakozott ki, ám hogy ennek milyen viszonyban van a tanár ügy meg az oktatás ügy egészének súlyával, azt azért, hogy elhanyagolhatunk.
Kimondom 7-szer azt, hogy kibaszott 8, ugye ilyen Monty Pythonos ellenpontozással. Tehát ha ezt kimondom 8-szor, és többször már nem fogom kimondani, akkor azzal a hallgatók figyelmét már szerintem felhívtuk, miképpen nyilván egy ilyen szlemelésnek is az volna a fő funkciója, aztán vagy félremegy, vagy telibe talál, hogy az emberek odafigyeljenek arra. Az más kérdés, hogy egy olyan propaganda gépezet, mely a Fidesz rendelkezik, mit tud kezdeni ezzel a helyzettel. Na de akkor mit szóltok ehhez? Akkor kezdjük ezzel, mit szóltok ahhoz, hogy a színpadról egy ilyen egyébként nagyon frappánsan, önbizalomtól duzzadóan előadott szlemelés néhány percéről szól jelentős részben a sztori.
Hát én, amit mondtál, hogy ez elvitte volna a figyelmet a tüntetés céljáról, én ezzel nem értek egyet, szerintem nem vitte el. Itt van egy kis pörgés, a szabad-e csúnyán beszélni, vagy nem szabad csúnyán beszélni kérdés körül, szerintem ami jelentős részben teljesen álságos. Azért, mert ennek a szlemnek, ennek természetes része egyrészt a trágárság itt ebbe a műfajba, és az ugye más kérdés, hogy most ez szlemként jó volt-e, vagy nem volt jó, talán nem is érdemes belemenni. Van kifejező ereje, van értelme, de én még ennél is tovább megyek, tehát szerintem teljesen rendben van az, hogy Pankotai Lili káromkodva beszél a saját érzéseiről, a szlem esztétikájának megfelelően, de egyébként, ha ebben nem lenne a szlem belevéve, én például a káromkodás vagy a trágárság, tekintetében nagyon megengedő állásponton vagyok, és azt a képmutatást, ami ebben a témában Magyarországon van, mint olyan sok más képmutatást is, egyszerűen így zsigerileg utálom. Tehát, hogy szerintem ez egy nyáspolgári felháborodás azok részéről, akik ezen felháborodnak, meg akik ebből a szempontból akarják ezt a kérdést kiforgatni, hogy most szabad-e csúnyán beszélni? Miért ne szabadna? Nem is értem, ez egy szabad országban, miért ne lehetne, hogy úgy csúnyán beszélni? Ha valakinek tele van a puttonya, az miért nem mondhatja azt, amit te mondtál, vagy akár ennél csúnyában. Nem is értem ezt a felvetést.
Na most akkor hallgassuk meg a politikai hatékonyság pápáját, Pető Pétert, és akkor nem alliterálok tovább, na, ugye ilyen szokott jönni az, hogy na de milyen hatást vált ki egy ilyen beszéd, és hogy lehet ebből politikai tőkét kovácsolni, ezt most
meghallgatom. A túlzásoknak egy olyan szintjén vagyunk, ahonnan azért nehéz visszaereszkedni a mikrofonhoz, de... Egyrészt kapcsolódva ide a képmutatáshoz csak egy mondat zárójelben, azért a tényleg a Bayer Zsolt világából szörnyűködni a csúnya szavakon, az már tényleg valami olyan valóságtagadás, amit azért nehezen tudok értelmezni egyrészt. Másrészt amit a Gergő mondott, az is tök érdekes szerintem valóban, hogy mindig a valóságra és a magyar emberekre hivatkozó politikai világból úgy tenni, mintha csúnya szavak nem lennének a magyar nyelvben, vagy nem lenne a düh és a szenvedély kifejezésének alapvető eszköze, hát tényleg a 9-es buszra szálljanak már föl egyszer, vagy az 1-es villamosra, vagy bármire lényegében.
Hát menjenek le az utcára,
egy helikopterre.
Plusz a futball, nekem ugye az imádom, a futball képmutatásokat szeretem a legjobban, mert ugye állandóan azt halljuk, hogy a ballibek utálják a futballon, három teljesen őrült futballrajongó beszélget nyilván, tehát most ez egy speciális helyzet.
És ráadásul de, hogy... a három közül az egyszer olyan van a leggyönyörűbb helyzetben a mai napon, na, aki magyar csapatnak szurkol elsősorban a Ferencvárosnak, de hát ezt a zárját nem, már most be is zárom.
Mert... Tehát te most az FC 60-t leidegenezted valamilyen módon?
Ja, te cseszista vagy az FC 60
a... Hát elnézd, tehát most mivel vagy éppen? Tehát az FC 60 alázást azt most fejezzük, mert ez a műsor félbe fog szakadni. Tehát
nem aláztam a 60, de én téged Chelsea szurkulóként
úgy mehetem. Azért az FC 60 idegen légiósainak a számát megnyugtatlak, hogy nem mérhető a Ferencvárosban.
Nem akartam így alázni az FC 60-t, nehogy már rám told, mert legközelebb megyek 60 környékére riportozni, akkor ott fognak engem agyonverni a futballszurkolók. Nem, én nagyra becsülöm a magyar labdarúgást és a közösség teremtő erejét. Az FC 60-at is végtelen nagyra becsülöm, de téged elsősorban Chelsea szurkolóként könyveltelek el, és egy másik angol futball ül mellett, aki most kimondja az ő csapatának a nevét.
De hát ezt mindenki tudja, nekem nem kell kimondom a Tottenham nevét.
Fú, de rossz volt hallani. Na, de hogy...
Visszatérve.
Hogy a futball világában eljátszva állandóan, tehát ha van valahol, ahol uralkodik az a beszéd közben a tényleg a csúgy, a szavak garmadája, tehát hogy eljátszani azt, hogy ez nem része a magyar populáris kultúrának, nevezzük így, ahogy egyébként zárulja, ide teszem a Szotyi evés is, amivel a művelt elit Orbán Viktor szokta bántani, hát én is átszotyiztam nyilvánvalóan az életemet. Na mindez egy messzire vezető ilyen kultúrtörténeti keret, de hogy ez a képmutatás az valóban tényleg egészen dermesztő. Azzal együtt, hogy ha most a politikai dimenzióból nézzük valóban, ugye egy részint nyilván innentől egy ilyen propaganda gépezettel ugye olyan típusú, úgy tudja keretezni a vitát, hiszen olyan erős, annyi erőforrás van erre, ahogyan csak szeretné, tehát ebben az értelemben kiragadható. Azzal együtt, hogyha nincs ez a kifejezés, akkor más elemet találtak volna, amiről tud szólni a arról napról szóló beszédjük, az oktatás ügyhelyzete és a tanárok fizetése helyett. Tehát, hogy igazából az, hogy milyen ürügyet találnak, most egy csúnya szó vagy kifejezés lett az ürügy, de ha ez nem lett volna, tehát nem ez hangzik el ebben, akkor nyilván találtak volna egy másik olyan elemet, amire ugyanígy fölhúzható egy olyan keretezés, aminek egyetlen célja van valóban, hogy semmiképpen ne a ügy lényegéről, az oktatás helyzetéről, vagy a tanárok fizetéséről, vagy a tiltakozók számáról kelljen beszélni.
Miki?
Tegnap volt egy interjú a Pankotai Lilivel a Telexen, és egyszerűen üdítő volt olvasni azt, hogy mennyire egy normális ember, ezt még mindenképpen szerettem volna hozzátenni. Tehát az, hogy nagyon normálisan gondolkodik, nagyon nyitott a gondolkodása, nagyon toleráns, tehát ilyen, ezt még mindenképpen szerettem volna.
És mit gondoltok arról, hogy reagált ennek a lánynak, Pankotai Lilinek az iskolájának az igazgatója, Nyisztor Zsolt, ha jól olvasom, Intézményünk nevében kijelentem, hogy tiszteletben tartjuk a szabad vélemény nyilvánosságát, ellenben elhatárolódunk, tanulunk Pankotai Lee 2022. október 23-ai nyilvános felszólalásától, messze menően elutasítjuk annak minden a keresztény értékekkel össze nem egyezthethető tartalmát és narratívát.
Na vajon itt mi a keresztény érték?
Csúnyán nem beszélünk, mert ráverünk az ádra, kislányom. Aztán megmész
a sárga. De a ráverés az meg a keresztény érték.
Akkor elég, nem, ezt nem mondták azért, ez a, elég szűk a, azt hiszem akkor a keresztény hagyományt követő magyar emberek száma, úgyhogy nem irigylem akkor, hogyha abból a közegből kell ezt a hagyományt fönntartani, amennyi ember marad, hogyha ezt a iránymutatást
hát
veszük
alap. Nyilván innen ez netto szervilizmusnak tűnik, tehát hogy nyilván azt érezte ez az ember, hogy mindenképpen ki kell fejeznie, hogy ez nem a... ezzel nem ért egyet, és ezt ilyen formán tette meg, de hát...
Még nem is olyan, biztos, hogy szervilizmus egyébként.
Olyan én ezzel a elhatárolódással kapcsolatban egyszerűen olyan mély ellenszenvet érzek, hogy tényleg egy diáktól elhatárolódik egy igazgató, szóval ez de én ebben abszolút szervilizmust érek, hát ez felfelé akarja mutatni, hogy ebben az iskolában minden rendben van itt, ez egy rendszerhiba, hát ezek nem mi
hát
vagyunk.
Tényleg fideszes.
Vagy tényleg fideszes, de a mutatás szándéka van ebben benne, Péter, tehát én csak azt mondom, hát ezt kifelé meg kell mutatni, tehát az nem elég, hogy erről neki van egy véleménye, ezt kifelé meg kell mutatni a világnak, és el
igen,
kell határolódni, és le kell
tudjuk,
tagadni.
Hogy ez nem belső meggyőződése, tehát hogy érted, azért ebbe a 12 éve szerintem találkoztunk, nem ebbe a 12 éve, bármikor azért találkoztunk már jó pár mély párthívővel, legyen az bármelyik párthívője.
Igen,
is,
de akkor ott, ez az ember a párthoz hívőbb, vagy a pártot fontosabbnak gondolja, mint hogy egyébként intézményvezetőként hát, jól járjon
láttunk
el.
Láttunk már ilyet is.
Igen. Szerintem ebbe a történetben pont ez van benne, hogy az intézményvezetői attitűdje, ez bizony itt a prioritási lista hátul.
Vagy bocsánat, még csúszott. Az is lehet egyébként, hogy pont azt a világ van a fejében, amiben tényleg, tehát az ő eszményképe lehet, hogy egy tényleg olyan kép a diákról, a magyar nyelvről, nem tudom, vagy akár a tanulói státuszról, amit te lehet, hogy helytelennek, régi módinak, nem tudom, avitnak ítélsz, de hogy abból a meggyőződésből meg következhet ez a kritika. Tehát ebből a szempontból szerintem egy csomó ilyen...
De nyilvánosan, tehát hogy intézményvezetőként egy diákot így kitenni, így megtagadni...
Ja, de nem az a kéne, hogy én egyetértek-e vele, hanem
jó,
hogy azt
világos,
mondom mindig,
hogy... Jó, világos, csak én ezt a gesztust mondom azt, hogy ez egyszerűen nonsens, és ez teljesen elfogadhatatlan. Tehát miközben nyilván lehet azt gondolni, hogy nem így kell kifejezni magad, miért ne gondolhatatni, de nem hozod
az
a diákodat ilyen,
nekem
ilyen helyzetbe.
Az igazság, hogy én azt hiszem, hogy egy ponton a nyilvánosság itt többet segített a diákon, mintha az iskolán belül rendezte volna ezt. Tehát, hogy szerintem ebben az értelemben itt ugye legalább világos, hogy mi az álláspont, és ehhez tud igazodni valaki. Iskolán belül szerintem bizonyos értelemben sokkal kegyetlenebb. Nyilván ezt hogy ítéljük meg nem ismerjük a viszonyokat, de hogy valójában azt, ha azt képzeljük el, hogy tartanak egy nagy értekezletet, ahol részt vesz minden tanár, diák, és ott mondják, ott szégyenítik meg a vagy nem tudom, minek nevezzük ezt az eljárást, ott mondják, hogy ő ki van rekesztve, mert nem...
De az se helyes.
De én nem helyes, csak azt mondom, hogy nyilvánosság ilyen szempontból még egy, hogy mondjam, egy átélhetőbb helyzetet teremtett mindahányunk számára, vagy nem tudom, legalább nem maradt titokban az, hogy vagy egy zárt közösségen belül az, hogy milyen következményei vannak annak, ha valaki beszél. Mert itt annyi történt, hogy egy ember fölvállalta a véleményét, elmondta, lehet róla esztétikai vitát folytatni, de hogy ezért ő abban az intézményben, ahol szabadon tanul, és szabadon kéne, hogy hozzáférhessen a tanultak, és szabadon kéne, hogy elmondhassa, amit gondol, ott valamilyen típusú negatív hatások érik amiatt, amit gondol, hiszen ezt nyilvánossá tett az igazgató, hogy semmilyen módon nem el kell határolódniuk, tehát elhatárolódni a saját diáktól, aki oda jár.
Teljesen abszurd.
Érted, mintha bűncselekmény, nem tudom, vagy nem is tudom, mit csinált volna. Tehát, hogy itt konkrétan annyi történt, elmondta véleményt az oktatásról. Vagy
nem
lenne
nyilvánosság, kirúgták volna valószínűleg.
Nem
mindenki
tudom.
Jobban érezte volna magát ebben a helyzetben.
Nem hát, tudom, én nem...
Milyen indokkal rúgják?
Igen, én nem hiszek ezekbe, szerintem az lett volna.
Iskola értékrendjével szembe ment az ő, nem tudom, milyen fellépése, gondolatai.
Á, nem, szerintem nem. Ezek szerintem ilyen szempontból ezek a ilyen túlfeszített...
Lényeglátás.
Nem, azt nem állítanám. Túlfeszített konteózásnak a keretei, mert akkor ezt, ha egy ilyen narratívát elképzelünk, akkor ilyen nagyon súlyos dolgokat lehet mögé képzelni, és mondom, szerintem sokkal egyszerűbb történtek sok szempontból ilyenkor. Van egy igazgató, aki szerintem, ahogy a Gergő elmondta, felfoghatatlan módon gondolja, hogy intézi az ügyeit, és így is intézte volna szerintem bent is, de nem arról van szó, hogy utána nem tudom, ne közlekedhetett volna otthonában a diák, vagy ilyesmit. Tehát nem kell, szerintem amikor a valóság mindig erősebb, mint a túlgondolások, vagy az elképzelések. Tehát ennyi erősebbet most a valóságnál már nem kell, ami történt, vagy történik éppen.
Abban viszont kénytelen vagyok Péter mögé fölcsatlakozni, hogy én is azt gondolom, hogy az igazgató tényleg az ő világképe alapján mondta azt, amit mondott. Ugye hajlamosak az egyik tábornak, meg a másik tábornak a hívei azt gondolni, hogy a túloldalon lévők azok mind megvezetett szerencsétlenek, vagy hülyék, vagy megvették őket, stb. Miközben tényleg Magyarországon van az a 3 millió, akinek a döntő többsége valóban azt gondolja nagyjából a világról, amit Orbán Viktor eléjük tesz, hiszen Orbán Viktor azért teszi eléjük ezt a világképet, amit eléjük tesz, mert hogy tudja, hogy ők ezt gondolják, és ezzel lehet őket megvásárolni.
Hát de nem csak 3 millió,
hanem megkapni a voksukat.
De nem 3 millió, ráadásul sokkal több, hiszen minden pártnak van egy olyan magja, amelyben lényegében ugye a valóság, vagy az olyan típusú tényezők, amik nem igazolják a adott politikus vagy párt tetteit, azok ki vannak zárva. Ez igaz minden párt. De szerintem a világ összes pártjára. Tehát van egy olyan típusú magja minden. Most azt állítjuk, hogy az amerikai republikánus pártnak, vagy az amerikai demokrata pártnak nincs egy olyan magja, amelyik egy ilyen nagyon egydimenziós világot lát, és a legsötétebb erőknek tételezi az ellenfelet. Tehát mindegyiknek van szó. Szerintem ez egy tök természetes hit. Az egész emberiség azért arról szól, hogy fikciók tartják.
Hiedelmek, mondaná Csányi Vilmos.
Igen.
De a szervilizmus azért ott tetten érhető,
ez benne van,
hogy jelentkezik, ott elhatárolódunk, így nem lehet beszélni, kíván, erre mondtam ezt. Nem az, hogy amúgy azt gondolja, hogy ez nem egy jó formája az önkifejezésnek.
Mehetünk tovább? Volt másik beszélője is ennek az ünnepnek. Egy olyan arc is, aki még bő 30 éve a Lilihez hasonlóan terelte liberális csatornába az ő rendszerváltó hevét, ez ugye Orbán Viktor, aki még egyébként 2010-ben is azt emelte ki 56 kapcsán a ünnepi beszédében, hogy hadat üzentünk a Szovjet Birodalomnak, most pedig az állt a beszédje középpontjában, hogy a nyugat elárulta Magyarországot 56-ban.
És
van ennek jelentősége? Meg 45-ben is, igen. Nyilván van, de akkor majd így kivehetitek, hogy mi a jelentősége.
Hát nem tudom, amit a kormányfő ezekben a beszédekben, meg ezekben a történelmi kijelentéseiben itt tesz a 56, meg most már a 45 kapcsán, én egyszerűen nem is tudom, hogy hova nézzek, vagy egyszerűen teljesen követhetetlen. Tehát az, hogy most az 56-ot, hogy elárultak minket, ugye ez a magyar népléleknek egy álláspontja. Ez történelmietlen álláspont, de van egy ilyen hiedelem, tehát ezt tudom valamihez kötni, hogy ezt mondja, hogy ezt ezerszer elmondták már történészek, hogy ennek igazából a nyugati segítségnek 56-ban nem volt történelmi realitása, hiszen
de szabad, nem akartak, azért hallották az emberek, hogy jönnek a nyugati csapatok is.
Igen, de az, hogy 45-ben, én nem tudom, hogy a nyugat hogy árulta el ezt a országot, amely szerintem a második világháborúban eszméletlenül sok annak az országnak a kormánya méltatlan dolgot, teljesen rossz pozíciót vett fel. Nyilván ez egy nagyon hosszú beszélgetés lenne, és nem is nekünk kellene ezt lefolytatni, de hát tényleg a kollaboráns, egyszerűen a zsidó deportálások, tehát hogy tényleg, és akkor ezt erre azt mondani, tényleg ilyen hitleri csatlós állam, hogy elárultak, hogy ezt nem is értem, hogy ennek mi a magja. Sajnálom, hogy most nem volt kormányinfó, hogy ezt meg lehessen volna kérni, hogy ezt mire alapozza. De persze nem ez a lényeg, hanem itt ugye mindig hogy a múltat a jelen mondani valójához, hogy kapcsolják, csak hogy ezt nem is egyszerűen, mondom, az 56-nál van egy olyan mag, amire feltételezem, hogy a költő mire gondol, de itt a 45-nél nekem nincs meg a mag, nem tudom, hogy a Péternek megvan-e, vagy neked, Jóska, de nem tudom, hogy mire gondolt, vagy ezt hogy kell értelmezni.
Ja, ez nem érdekel. Az az igazság. Tehát a eredeti kérdésre válaszolva szerintem nincs jelentősége valójában, mert hiszen Orbán Viktor nem gondolja egyiket sem. Vagy fogalmunk sincs, hogy valójában mit gondol. Tehát, hogy igazából ugye itt ezek a beszédek valójában, szerintem akkor rá is kötök a szankciókra, szerintem nagyon világosan, tehát hogy ez nem mondjuk mondja, nem a értékítélete, mert az megvan róla nyilván, hogy mennyibe helyes a történelmet azért ilyen szempontból ilyen puha játéknak, mint az ilyen puha pocokmacikként fölfogni ezt a... ezt a ez egy insider vicc volt elnézéskének.
De szóval nekem ki kell tennem az árulját most, mert azon rögtünk itt a műsor felvételre előtt, hogy egyik kollégánk, nevezetesen Nagy Gergely Miklóssal, most termékelhelyezés történik a műsorban, a Pocokmaci nevű tejbárban vett fel egy interjút, amit hamarosan majd olvasni lesz lehetőségük az olvasóknak Ungár Péterrel, és akkor a Pocokmaci
elneve... Pocokmaci.
Most Péter pocokozott, és akkor már mindig továbbfejlesztette ezt a...
De nem, a Petinek annyira tetszett ez a hely, név, hogy azt mondta, hogy egyből rohan oda, mert ez neki a törzs helye.
Ugye ezt sajnos a fake newsnak egy olyan szintje, amit tényleg kikérek magamnak itt a összességében, de egyébként majd úgy...
Szankcionálod majd.
Igen, ez lesz a szankciós Pocokmaci, vagy mi ez, Puha Maci tejbárban. Na. És persze el is felejtettem, hogy azóta ez járt a fejem, és elfelejtettem, hogy miről beszélgettünk. Na, szóval, hogy ebben az értelemben az Orbánéknak a fontos, ugye gazdasági visszaesés van, a narratíva uralása a cél. Mi a narratíva? A nyugat okozza a kárt jelenleg a magyar embereknek, azért drágább a kenyér, és azért drágább a rezsi, mert szankciók vannak. Miért vannak szankciók? Mert Brüsszel ezt csinálja. Van egy esemény, amikor beszédet kell mondani, kikerülhetetlen, október 23-a, ennél a beszédnél nem engedhetik meg maguknak, az ő politika felfogásuk szerint, hogy ne annak a célnak a szolgálatába állítsák, ami éppen a narratíva, amit a narratíva kér, ami arról szól, hogy a nyugat és Brüsszel a magyar embereket bántja. Ezt tette 56-ba, ezek szerint 45-be. Nincs jelentése valójában, senki nem tudja, nem is akarja megmagyarázni, mit jelent, ugyanis ennek nem, ha az előbb a hiedelmekről, vagy a fikciókról, ez egy történet, és nincs, mintha egy fikció, egy regényt olvasnál.
De senki nem kérte, hogy a 45-öt tegye oda? Én csak ezért mondtam, nem...
De nem is érdekel senkit, hogy oda tette.
Péter, Miki a felelősséget firtatja, tehát hogy te arról beszélsz, hogy politikailag baromira hatékony, nyilván ez van, arról beszélsz, hogy nem lehet ezt megkerülni, Miki meg arról beszél, hogy ez nekem is szívemnek kedves morális aspektus, hogy ezzel pedig átbassza a magyar polgárokat, akik őt meghallgatják.
Erre a retorikára úgy látom, megtetszett.
De itt szerintem
éppen... Én szeretnék elhatárolódni a 24 nevű intézmény nevében ettől a beszédtől, mert...
24-ig nem megyünk, mert csak 9-nél tartunk, tehát akkor átveri az embereket, és becsapja őket ezzel a történelmi szemlélettel, ezzel a hazugsággal, amit egy napi politikai ügy kapcsán dob fel, ami persze nyilván elporlad majd és elfelejtjük.
De... Én értem, amit mondtok, csak 2010 óta minden egyes nemzeti ünnepen rácsodálkoztok, hogy mit mondott, ha ti személyesen nem, akkor elnézést, tehát sok nemzeti ünnep alkalmával rácsodálkoztok, hogy mit mondott, és ez a mondat nem igaz, ez pedig igaz, és ez pedig nem úgy függ össze. Reália, tény. Tehát tény, így van. Ilyen eszközként használja a történelmi szemléletet, az emlékezet politikát, a mindent ahhoz, hogy a nagy kép az erősödjön. És az ő fejükben az igazolja ezt morálisan, mindannyian beszélgetünk politikusokkal, tudjuk, vagy fideszes gondolkodókkal, az igazolja morálisan, hogy a nagy cél az, hogy a magyar embereknek jobb életet tenni. És elemi meggyőződésük, hogy akkor jobb az életük, ha Orbán Viktor kormányoz, mert az egy olyan családpolitikát takar, ami a gyermekszületés segíti elő, akkor megvédik a határainkat, és nem kell ideérkező migránsokkal élni, és akkor még a harmadik pillér, nem lesznek fókává operálva az óvodások saját kérésükre 3 évesen. Ez a nagy cél, és ez morálisan igazolja azt, hogy közben vannak olyan eszközök, lásd a történelem ilyen típusú használata, vagy az emlékezetpolitika ilyen típusú használata, vagy egyébként vagyonfelhalmozás, ami egyszerűen szükséges ahhoz, hogy ezt a nemzet jövőjét garantáló nagy célt elérjék. És ez a keret, amiben mozgunk.
Azt nézd el nekünk, hogy ilyenkor föltesszük a táblát, hogy kamu. És akkor le is veszük a táblát, és szomorkodunk tovább a következő nemzeti ünnepig. Március 15-én találkozunk, mondanám, hogyha még lenne 30 percünk a műsorban, de hát még van, és vissza is adom Péternek a szót.
Ja, nem, magad valamit gondolom.
Nem, én csak ez nekem túlságosan, nekem ez nagyon technicista ez a megközelítés, és nekem annak van jelentősége, amikor egy kormányfő egy ennyire markáns történelmi kijelentést tesz, aminek mondjam, az alapját egyáltalán nem látom.
De én tartom, ezt... se értek egy veled egyet, ha ez segít. Tehát hogy hogy 56-ban elárult minket a nyugat, most képzeljük a mostani ukrán helyzettel, tehát ha Ukrajna, hát most megtám, hogy Oroszország, és egyébként a nyugat semmilyen típusú segítséget nem nyújt Ukrajnának, nem küld fegyvert, és nem, nem tudom mi, nem tudom, teljesen mindegy, ezerféle, nem hoz szankciókat, akkor az ukrán néplélekbe miért ne rághatná bele évszázadokra magát az, hogy elárult minket a nyugat, amely azzal biztatott minket, hogy az integrációt integrálni fog minket, az egykori szovjet birodalomtól el tudunk távolodni, szabadok leszünk, esetleg egyszer EU tagok, vagy NATO tagok, vagy mit tudom én, micsoda, tehát hogy miért ne érezhetné úgy, hogy ez egy árulás. Tehát szerintem az, hogy a néplélekben ez egy létező és valódi gondolat.
De én nem is a néplélekről beszéltem, de hát, hogy érted, amikor egy politikus azt mondja, hogy 56 egy árulás volt, vagy de hogy, elárultak
de
minket,
hogy,
akkor...
De ő ezt miért nem gondolhatja így? Tehát az, hogy a történelmi realitás...
De ne, azt mondom, gondolhatja, csak ezt, ez egy történetietlen álláspont, de felem gondolhatja ezt, meg bárki gondolhatja.
Hogy szerintem morálisan helyes lett volna innen kizavarni az oroszokat, akkor igen a válaszom. Hát igen, és ennek igen, a politikai beszéd megjelenítése az, amit ő mondott.
De jó, de hát tudod, hogy ennél az a helyzet egy picit bonyolultabb volt 56-ban. Ott hát, atombomba, hidegháború, tehát ez nem hát, volt ilyen, de ilyen egyszerű. De
ez tényleg ilyen kortárs szomorkodás lesz, tehát Boris Johnson vagy Donald Trump ilyen mélységébe szokta megmagyarázni azt, hogy milyen bonyolult helyzet ez? De Joe Biden-t ideértve?
De szerintem most egy olyan dolgon veszekszünk, ami tök mást mondok, tehát hogy szerintem 56-ról lehet ezt gondolni, 45-ről azt a 45-ös kijelentést.
Na csak hatam, azt mondja,
hogy ez probléma. Szerintem az gond, hogy egy kormányfő tesz egy ilyen állítást, aminek ilyen, nem tudom, mi az alapja, teljesen ellentmond a történelmi tényeknek. Szerintem ezt ahogy a Jóska mondja, föl lehet tenni a táblát, hogy ez mi a tököm.
De én nem sem emlékszem, hogy volt ez a mondat egyébként jellemző. Tehát, ugye engem, tehát hogy az az igazság, hogy engem olyan hidegen hagynak ezek a részek, hogy én nem emlékszem rá. Tehát azt sem tudom, mi volt a mondat.
A nyugat elárult bennünk.
De 45-ben ezt mondja.
Azt is hozzácsapték. 56-ban és egyébként 45-ben is, nem tudom pontosan, ja. Ezt ezért éppen nem írtam ki.
Azért mondom, hogy nekem, tehát annyira tehát már valószínűleg tök érdekes egyébként, mert hogy ki mit
triggerel a politikából. Mert... pont a nyári beszéde kapcsán beszéltetek arról ebben a műsorban, hogy vannak ezek a pici hibák, meg amikor nem azt mondja a pontmelyzés, és én itt valamilyen fekete lyukkal vagy, ami zavart látok, nem tudom, hogy ez történt.
Most ugye nem ismerem úgy, hogy így a legkönnyebb okoskodni, mert nem, ez a szöveg helyett nem olvastam újra végig, de valójában ezt is simán bele tudom rakni az egészbe. Hát hogy árult el? Ránk szabadította a orosz diktatúrát.
Ennek az egésznek a gyönyörű szép szimbóluma, ugye most látjuk a nemzeti konzultációnak nevezett nemzeti konzultáció plakátjain, a fő plakátján azt, hogy a brüsszeli szankciók tönkretesznek minket, és akkor látunk a képen egy ilyen stilizált bombát, amire a cseki...
Pocok vagy pocak, ugye?
Igen, amire a cseki értelmű a kedvéért még oda van írva is, hogy szankciók. Ugye mindez abban a helyzetben, az üzenet ennek az, hogy Brüsszel bombáz bennünket, miközben a történelmi valóság az, hogy Moszkva bombázza Kijevet vagy Ukrajnát. Tehát ez a valóságnak a teljes kicsavarása, felszámolása, nem tudom, csimborasszó, hogy akármilyen, az ember nem is igen talál rá szavakat, mert hogy tényleg zéró köze a tényekhez, és akkor mégis az emberek fejében mi van, mit üzen az, hogy Brüsszel bombáz.
Na, én ezért szerettem volna erről beszélni többet, mert a Hanendréjék csináltak egy kutatást, ami arról szól, hogy a magyar lakosság, vagy a magyar társadalom mit gondol a szankciókról. És már 50% fölött van ugye már a többség az, amelyik elutasítja ezt a megoldást, vagy felelős, nem akarok különbözőt, nem most fejben mondom a kérdést. Lényeg a szankciók ellenérzése az 10%-kal nőtt nagyjából úgy, hogy még lényegében nem indult el a kampány. És ha már most 52%-on van ez a vélemény, úgy, hogy még most kezdődött ugye mi ez az óriás plan, vagy mi ez a kommunikációs kampány, plusz még egyébként nem érkeztek meg a legnagyobb rezsiszámlák, ami majd nyilván egy újabb pillanat lesz, amikor szembesülnek, még nem zártak be azok az intézmények, amelyeket be fognak zárni miatta. Azt 10%-kal növelték, ami világos szerintem, hogy ugyanaz lesz, mint a háború béke tengelyen, hogy egy tök másik tengelyen van az ellenzék, vagy egy tök másik tengelyen mozog, és itt már nincs megoldása. Tehát most már 52% világosan túl fog nyúlni az álláspont a Fidesz szavazói, megszokott szavazói magján, messze, hiszen föl fogják még tornászni jó pár százalékkal. Ha fölötte vannak ebben, ha a saját szavazótáboruk nagysága fölött vannak, és az ellenzéknek már nincs, nem tud ellentörténete lenni. Mert egy olyan többség van, ahol szükségszerűen csak a kisebbséget fogja képviselni, és kisebb kisebbséget, mint ami egyébként a Fidesz ellenzői vagy a nem Fidesz szavazók tömege. Tehát ez egy olyan politikai kihívás megint, amivel nagyon nehéz most már manőverezni. Itt is az elején ugye, és az az érdekes benne, hogy ennek sincs köze valójában a valósághoz. Orbán Viktor szavazta meg kizárólag Magyarországról, vagy a magyar kormány volt az egyetlen eddig, amely támogatni tudott szankciókat. Nincs más magyar ember, aki képes volt erre formailag, tartalmilag, technikailag, hogy a szankciók mellett szavazzon. És ott tartunk néhány hónappal később, hogy az a kormány, amelyik egyébként minden szankciónál ment a közös európai állásponttal, az most betehette az ellenzéket abba a skatujába, amely a szankció pártján van, és ő maga a szankció ellenes, az egyetlen, aki ebben résztvevője volt a sztorinak, de úgy, hogy az ellenzéknek mozgástere sincs, hiszen ő nem tudja azt mondani, hogy elnézést, én azt akarom, hogy a szankciók ne legyenek, hiszen ha most áll be, akkor azt jelenti, hogy Orbán Viktornak igaza volt. Tehát egy olyan csapdákat csinálnak folyton, amiből egyszerűen láthatom az ellenzék, még a tizedik modellnél sem érti, vagy nincs megoldása, persze. Az is lehet, hogy ilyen erőforrás fölényben ilyen propagandagépezet, mert lehet, hogy nincs megoldás, nem tudom. Az biztos, hogy kívülről úgy látszik, hogy 8-szorra látjuk, vagy 10-szer ugyanazt a mintát, és ugyanaz a végeredménye.
De az, hogy nincs az ellenzéknek mozgásterebe, tehát ez ebben biztosak vagyunk.
Mi a mondás? Támogatod a szankciókat, vagy nem támogatod?
Nem. Amit mondtál, egy ember támogatta Magyarországon eddig a szankciókat, az Orbán Viktornak hívják. És erre ez egy mondás ebben, ez képesíthető is, ezt egy mondatba össze lehet foglalni, ez ha nem tudom, lenne az ellenzéknek ugye kommunikációs stratégiája, ami nincsen, és nem 400 dolgot akarnának egy nap elmondani, hanem egyet, de azt nagyon, és abban ne adj Isten még plakátot is tennének, vagy nem tudom. Tehát ez nyilván kellene egy olyan infrastruktúra, egy olyan gondolkozás, egy olyan stratégia, egy olyan technika, amivel ezt azon túl, hogy kigondolják, de meg is tudják jeleníteni, és akkor át tudják nyomni így a szélesebb nyilvánosságba. Szerintem ez lehetne egy mondás, meg lehetne egy jelenállítás, egy leleplezés, de hát ugye ennek a feltételei nincsenek meg. Én csak azt akartam mondani, hogy én ebben is látok mozgásteret az ellenzéknek, de én valahogy mindig ez a témához térek vissza. Tehát az egységes kommunikáció, tehát hogy valami egységesség, és hogy egy dolgot mondjon már az ellenzék, és azt esetleg mondja el többször is, és ne naponta 400 dolgot szeressen elmondani, hanem egyet, és ha most ugye ennek az ősznek ez lesz az egyik fő témája, akkor szerintem ezzel kapcsolatban ki lehetne alakítani egy nagyon egyszerű vizuális és szövegbeli álláspontot is.
Most, amit a Gergő, egyébként az tök jó, mikor egy hárman nyugodj, mint a négyharmad lenne, mert amíg kinek én meg Gergőnek hívom, és akkor így a hallgatók, akik csak hallgatják, az az érzésük lehet, hogy négyen vagyunk a stúdióban, de valójában hárman. Amit a Gergő mond, szerintem abban nagyon fontos, és már nyilván sokat szorra beszélünk, már lehet, hogy három hetente, de hogy a monotónia tűrés olyan mélyen hiányzik egyébként a Fideszen kívüli világból, hogy az hihetetlen. Tehát a szankciós mikrofonból beszélek most, ugye ilyen szankciós ebéd után, vagy ebéd előtt, tehát hogy a fideszes politikusok akár 1 milliárdszor, tehát ha az éppen egyszerűen belerágja az agyadba, mert tehát a kortárs nyilvánosságban, ilyen figyelmi struktúrák mellett, TikToktól a nem tudom meddig terjedő nyilvánosságban egyszerűen más típusú nyelvhasználat, más típusú kommunikációs, más típusú nyilvánossághasználat tud hatékony lenni politikában. Hogy ez téged vagy engem idegesen? Igen, valószínűleg ezért nem lesz egyik se politikus, mert nem akarod 1 milliárdszor elmondani, hogy szankció, mert valószínűleg van, akinek az intellektuális hiúságával nem fér össze, van, akinek karakterével, van akinek mással, de aki annak megy, annak ebben a keretrendszerben nem tud máshogy sikert elérni.
Apagájkban mondom, mondta Kuncze Gábor
annak abszolút, idején. Abszolút, igen. És de hát nem tudunk más, tehát hogy most, hogy az embereknek hogyan lehet eljutatni, az szerintem nagyon kevés olyan magyar ember, aki ne tudná, hogy szankció az egy probléma. Egyszerűen azért, mert olyan mennyiségben jön a szó, a szankció, hogy valami mindenkinek bármennyire elzárkózik közélettől, vagy éppen beleássa magát, ott van, hogy szankció. És hogy a Gergő mondja, ugye ezért nagyon érdekes, hogy nincs permanens megoldás rá, hiszen tudjuk, a következő fél év arról fog szólni a magyar politikában, hogy szankció. Kivédi meg, és kitámadja a magyar embereket. És hogy erre nincs az ellenzéknek, nem megoldás, mert mondom, a megoldás lehet, hogy így van, lehet, hogy objektív versenyhátrányok miatt nem lehet, stb. De megoldás sincs, tehát nem, mint, hogy na. Tehát, hogy oké, hogy végül nem sikerült, de hogy ötlet sincs rá, hogy mi lenne az, amit egyébként, ha nem tudom, kiegyenlítenek az erőviszonyok, és a stb. Tudnának használni, mert nincs politikai mondás rá, hogy mit mondok. Tehát az, amit, tehát támogatod a szankciót, vagy nem támogatod a szankciókat. És erre az lehet egy válasz, hogy Orbán Viktor támogatja a szankciókat. Nem tudom én is, hogy jó-e, vagy az-e a megoldás. A Gergő szerint az a jó, de egy biztos, az legalább egy állítás. Csak ezt ugye egy milliárdszor kell valószínűleg elmondani minden egyes politikus.
És még abból is kijön, mert ugye akkor azt mondják az Orbán hívek, ennek a, úgy tetszik szektának, vagy egészen széles szektának a tagjai, hogy milyen furfangos, mert egyébként, amit alá kellett neki írni a másik 26 tagállam vezetőjével együtt azt aláírta, de egyébként meg azért a nemzet érdekében, a haza érdekében, a magyarok érdekében csak megoldotta az, hogy picit több gázon.
Én a szekta szót egyébként más pártokra is előszeretettel használják sokan, amikor a törzsbázisról beszélünk, nagyon nem szeretem. Tehát, hogy az ugye azt feltételezi, hogy nem autonóm gondolkodók döntenek úgy, hogy elfogadják ezeket a kereteket, ezt a történetet. Ez nem így van szerintem. Tehát, hogy ezek az emberek egyszerűen egy ponton azt a történetet támogatják. És nem nyitottak már a más történetekre, de hát ez szerintem minden.
Tehát szerintem onnantól szekta.
A te FTC rajongásod akkor egy szekta?
Igen.
Aha. Ja, de akkor mindent ennek hívsz. Mert érted, amúgy valójában te már nem leszel nyitott arra, hogy figyelj már, az Újpestnek jobb a sája, szebbek a színei, nem tudom, a főváros egy sokkal vonzóbb körzetében.
Onnantól szekta szerintem, hogy a valóságtól, az objektív valóságtól nyilvánvalóan elszakad. Az én fradizmusom az egyrészt szekta, másrészt pedig egyébként önirónia is, mert nyilván szeretek egy közösséghez tartozni, én 6 éves koromban a lakótelepen mindenki fradista volt, és akkor a Kocsor Jancsi barátom apukája kivitt engem a meccsre, számos szál köt engem hozzá, és nyilván úgy általában a fradizmussal én tudok azonosulni, ahogy te mondtad, ugye a futball a hűségről szól, szoktam idézni a te egészen kiváló Les Határ című könyvedből, talán abban írtad, de...
Nem tudom.
Na igen, mindegy, tehát hogy ez valóban erről szól, az embernek kell közösségekhez kötődnie, meg kell tartani a családodat, a szüleidet, a barátaidat, a csapatodat, ettől vagy te valaki. A világban legyünk otthon, valahol mondta Tamási Áron, annak idején személy mondta ezt. Azért vagyunk a világban, hogy otthon legyünk benne valahol. Na most nekem, én a Fradiban vagyok otthon, én nem tudnék otthon lenni a Honvédban. Ettől persze még, amikor a D-bányász haverommal találkozunk, aki pedig ilyen vasas drukker, és egyébként tegnap kirakta a Facebookra a vasas bögrét, meg a Fradi bögrét mellé, és mondta, hogy na most az egyszer odaszorítok. Tehát, hogy ez is benne van, de ilyen formán ez szekta, ez egy ironikus szekta, meg egy ilyen fura szekta, a politikai szekta, amikor tényleg a valóságtól teljesen elszakadunk, amikor elhisszük azt, hogy Brüsszel bombázza Magyarországot, miközben Oroszország, Moszkva bombázza Kijevet, ez szerintem mindentől való elszakadás, és ha valaki ezt nem tudja, ez teljesen kitolja a tudatából, és azt mondja, hogy az a valóság, hogy Brüsszel bombázza Magyarországot, az szerintem már szekta. Hogyha ehhez vannak 3 millióan, nyilván nincsenek annyian, csak ennyien szavaztak rá, akkor 3 millió szekta.
Nem, én teljesen mindegy. Ugye egyrészt megint egy tömbben kezelsz mindenkit, aki arra szavaz szerinted, amely...
Ez szúzás volt kétségtelenül. Finoman próbáltam is érzékeny.
Na mindegy, szóval, hogy erről egy végtelen vitát folytathatnak, nekem erről nagyon más vagy, minden fikció rabjai, akkor ezek szerint szektatagok, amit lehet, hogy így hívunk, de akkor érted, te is, meg én is 20-20, vagy 10-10, vagy 5-5 szekta rabjai vagyunk, mert szerintem ez a, hogy mondjam, tettél egy distinkciót, de valójában az is egy hitről szól, és egy képzelt történetről szól, hogy két színbe belesűríted a közösség egybetartozását. Miközben egy csomószor azt érzed, hogy semmi közöd ahhoz a közösséghez, amikor vonatoztak éppen Auschwitzba.
Közösség számos tagja, semmi közöm nincsen, így van.
Így van. De a legvégén fölülírja végül azt a zöld-fehér, mert az a teteje a te hitednek, és azt mondod, hogy ezek az állatok azt mondták, hogy indul a vonat Auschwitzba, de ennél messze több az, amit a zöld-fehér jelent. És ugyanezt a logikát érvényesíted.
Messze más, mint amit jelent.
Bocsánat, igen, rosszul fogalmaztam. Tehát nyilván semmi köze ahhoz, amit a zöld-fehér jelent. Na, így pontos. De hogy ez, érted, hogy minden ilyen típusú ragaszkodás, nem meg közösségnél, ez a mag, ez egy hasonló fikcióba vetett hiten mozog, és ilyen szempontból a valóság, az persze nyilván mozgatja, de tehát nem tud olyan ellenvalóság létrejönni, ami téged kimozdít ebből. Erre mondom, tehát tegyük fel, hogy az Újpestnek tényleg sokkal jobb anyagból van a meze, olcsóbban megvehető, jobban áll rajtad, nyernek minden meccsen, több magyar játszik be. Mit tudom én? Tehát, hogy felsorolsz 15 olyan érvet, ami ez téged bármilyen módon érdekel? Nem.
Hát nyilván itt érzelmi dolgokról.
Fradista mindig Újpest is soha.
Igen, mert ez érzelmi ez érzelmi dolgokról. Ez a hűségről szól. És ez pont úgy szól a hűségről, mint a pártnál a hűségről szól. És nem arról szól, hogy valójában a bombát kihozta a szankciókat.
Beszéltek a politikáról, vagy?
Igen, igen.
Érzelmek, vagy a Fradi, meg a...
Számos gondol... három fél idővé változott.
Számos gondolat alul a föl bennem, de ami jobban érdekel a politika, de hát akkor
haladj. Egy zárójelet megengedsz egy zárójelet a műsorba? Haladj. Peti mondta az ellenzéki, vagy van hiányérzete az ellenzék monotónia, tűrés, szívossága kapcsán ez. Hogy mondjak egy egészen friss példát, ugye volt két napja, per egy napja ez a obstrukció a parlamentben, vagy úgynevezett obstrukció, hogy ugye ott az volt a terv, hogy ezt a szegénységellenes szociális törvény módosítást ezt olyan eszközökkel megpróbálják szétbeszélni, felborítani, nem tudom, amik adottak tulajdonképpen a jelenlegi parlamentben. Mit láttunk, hogy ezt mindenki egy nagyon gyalázatos törvénynek tartja, de tulajdonképpen, amikor az a, nem is tudom mennyi, hány ellenzéki képviselő van, most nem...
Ugye semmi nem tudok pontosan válaszolni.
Számos.
Tehát, az biztos. Számos, tehát, hogy, és a végén, ugye 22 óra után ott állt 5 darab LMP-s és 2 párbeszédes, tehát összesen 7. És ugye nem azt mondom, hogy most ott mindenki menjen be éjszakázni, 24 órázni, de hogy azt nem sikerült megszervezni a magyar ellenzéknek, ha már egyszer az volt ugye a terv, hogy itt csinálnak valami nagyon nagy figyelemfelhívó dolgot, hogy akkor reggel 7-re oda menjen, visszamenjen egy kis halvás után valaki, és megint elkezdjen beszélni, és hogy ebből a dologból tényleg egy olyan helyzet kerekedjen, amikor mondjuk a kormánypártnak, vagy valamelyik kormánypárti házelnöknek, vagy akár Kövér Lászlónak közbe kelljen lépni, és azt kell mondja, hogy elég, ne beszéljetek többet a szegénységről, mert nem bírom elviselni, menjetek haza, és akkor ezt így félbevágja. Tehát ezt nem sikerült, és hogy itt is megint bejön, hogy akkor igen, szóval meg kellett volna szervezni, akkor vissza kellett volna menni, de egyébként miért nem tud egy magyar képviselő mondjuk 48 órát, vagy 72 órát eltölteni a magyar parlamentben, nem rossz az a fizetés, tehát meg ott nem olyan rosszak a körülmények. Tehát, hogy itt megint csak egy olyan apróságba szeretnék egy szimptomatikus jelenséget, vagy általam annak vélt jelenséget belesűríteni, ami szerintem egyszerűen tényleg hétről hétről tetten érhető.
Ez nagyon érdekes, mert én pont erről beszélgettem egy barátommal tegnap este, erről az esetről, mert hogy van egy eszköz, amit kitalálnak, obstrukció. Egyébként végigcsinálnak sokat belőle, tényleg az eszköz úgy néz ki, működik, hiszen nincsenek este 8-kor kiküldve, tehát az egész éjszaka működik. És amin mi beszélgettünk, és ez nagyon érdekes nekem, és fogalmam nincs, hogy mi a jó megoldás, vagy ez rossz, vagy jó, tehát nincs értékítéletem benne, csak nem, nagyon érdekes volt a képi ábrázolása, meg az elbeszélése ennek az esetnek ellenzéki oldalról. Ugye a végén ilyen teljesítményképek készültek, tehát hogy összekapaszkodva,
lefutották volna a maratont.
Hát érted? Egy átlag választási melónk, most nem izéből, de hogy...
Mármint nekünk.
Igen, hogy ez így működik. Tehát, hogy emberek, nem tudom, tehát, hogy elmész riportozni reggel, 5-kor indulsz, azt éjfélre érsz haza. Tehát, hogy most tényleg meghatódva, a saját nagyságunktól egy éjszakát ébren voltunk, hát eleve a magyar ifjúság minden péntek éjszakája. Tehát, hogy azért ilyet már láttunk, hogy valaki ébren marad éjszaka, és de mondom, ettől még, tehát nem tudom, nekem csak mondom, az volt a furcsa, vagy mondom megint, igazából ez csak benyomásom, és nem jó vagy rossz értem, mondom, mert lehet, hogy így kell, fogalmam sincs. Lehet, hogy ez hoz több támogatót, vagy ez kell ahhoz, hogy a lehetséges és reménybeli és jelenlegi szavazók elkötelezettnek lássák őket. Nekem valahogy az volt az érzésem, hogy ha vége is ennek, és nem tart ki, hogy a Gergő mondta addig, amíg végül valaki, nem tudom, föl nem számolja ezt, akkor miért nem valami szenvedés van hozzá? Vagy nem tudom, vagy a mindent megpróbáltunk, de nem, vagy nem tudom, tehát hogy az volt, hogy az elégedettség az volt, hogy ébren maradtunk éjszaka. Nekem az volt a keret végül, hiszen végül ugye nem történt semmi. Tehát már abban az értelemben, hogy nem volt következmény, nem volt... Igen, nem volt, nem tudom, konfliktus, nem volt, nem tudom mi, és akkor így a végén mondom, van egy eszköz, amit ők megtalálnak, kineveznek, egyébként elkezdnek és sokáig csinálnak. Zárója az nehezíti a helyzetét, az mindig hozzátartozik, amit előbb is kérdezti meg ennél is. Ugye itt rengeteg párt van. Tehát ezt azért nem lehet soha egységes keretben, mert ezek akár, tehát a töredezett pártrendszer minden esetben töredezett érdekeket hoz, és nem ugyanazok az érdekei az egyes résztvevőknek. Tehát ezért sose lesz az, hogy ugyanaz lesz az üzenet, hiszen pont azért neki meg kell különböztetnie magát. Tehát, hogy a Fidesz egyik, és ezt is már sokszor beszéltünk róla, egyik politikatechnikai értelemben legokosabb húzása, a frakciók túlfinanszírozása és az abban való érdekeltététele, hogy minél több frakció legyen, és a frakcióban minél jobban fizetett képviselők legyenek, hiszen annál inkább ragaszkodnak a sok képviselőhöz, és annál inkább ragaszkodnak a saját fizetésükhöz. Tehát ebben az értelemben van egy ilyen fideszes keret, amit megalkottak, tehát ebben azért van egy ilyen verseny, objektív versenyhátrány, de mondom, ez inkább így, nekem mondom, mi is sokat beszélgetünk róla, mert egy hosszú távon érdekelt, hogy az egésznek a képjábrázolása, ami most ennek volt a végén, az nem rejt el valamit, ami már egy ilyen, hogy az ellenzéki gondolkodásban nincsenek már benne az eredmények, tehát hogy vagy a lehetséges kimenetek, hanem tehát a fantázia, vagy a képzelet, tehát mintha Fidesz a képzeletüket is megölte volna egy kicsit, és ez azt szerintem egy nagyon, ugye akkor van vége, ha már a képzeletedet megölik, tehát például nem tudod elképzelni, hogy a Ferencváros tovább is az Európa Ligából, egyébként a Dibusz Dénes nyilatkozata ez volt, ez nagyon érdekes volt, nekem nagyon tetszett, azt mondta, hogy aláírta volna sok ember a harmadik helyet, de kiderült, hogy megéri álmodni. És ugye valójában, ha nem álmodsz, akkor nincs benne a képzeletedben az, hogy te elérhetsz valamit, és ezért összekapaszkodsz azért, mert ébren maradtam. Most nyilván most lecsupaszítom, és szándékosan karikírozva beszélek róla, de hogy ezek a képviselők messze többet tettek persze, mint azok, akik nem tettek semmit, vagy nem próbálták meg, ebbe valóban volt, hogy mondjam, elképzelés, teljesítmény, nem tudom, de hogy valójában nem tudták elképzelni, hogy történik majd valami, vagy nem tudták elképzelni, hogy mi történhet még, és megelégedtek azzal, amit így lehet, hogy mondjam, a lehető legrosszabb indulattal interpretálni, ahogy én tettem.
De töredezett ellenzék így vagy úgy. Hát azt nehogy már, azt ne lehetett volna megoldani, hogy azt mondja a nem tudom, az egyik egyik frakció, hogy 8-tól 8.40-ig a tied. Azt oldjátok meg, 8.40-től jön a másik.
De honnan tudod, hogy nem akarták?
Hát mi... Akarták? Ez volt? Ez reggel hétkor
megvolt? Én nem tudom, én nem kérdeztem.
Reggel hétkor?
Hát én nem kérdeztem meg egyik frakciót se. Tehát honnan tudod, hogy nem volt ilyen kérdés, hogy részt vesztek ebben?
Ja, és akkor azt mondták, hogy nem.
Hát nem, tehát hogy nem
is. A vége az, hogy nem.
A vége így van. Tehát, hogy valójában igen, ilyen szempontból igaz, ilyen szempontból mindegy, mert a vége az, hogy nem, igen.
Na, de ugye magáról a törvényről is ejtsünk már néhány szót, itt szálljunk erre 2 perc, ugye ez a szociális törvénymódosítás, amiről nagyjából 10 perccel beszélgettünk ennek a kezeléséről, de maga a törvény is dermesztő, azt hiszem én, amennyire értem, ami történt benne. Ugye ez egy saláta törvényjavaslat, amiben a rend és határvédelmi kérdések mellett a 1993-as szociális törvény átírása is benne van, és ebben rögzítették azt, hogy legkevésbé az állam dolga a szociálisan rászorulók ellátása. Ugye eddig az volt, a törvény eddig az államot és az önkormányzatokat jelölte meg a szociális segítségnyújtás felelőseként. Ezt most felváltja egy 5 lépcsős rendszer, vagy sorrend pontosabban, melyben az elsődleges felelős az egyén, a következő a család, a harmadik az önkormányzat, a negyedik a karitatív szervezetek, és a legvégén ilyen kiegészítésképpen ott van még az állam is. Azért ez elég beszédes. És igazából én azt nem értem, hogy mi ennek a vége. Tehát, hogy hova fog ez majd kifutni 3 hónap múlva, hogy ez hol fog megjelenni törvényben, vagy bármilyen politikai kommunikációban. Ez itt valami elkezdődött, csak hogy mi, azt én még nem tudom.
Azt tenném hozzá, hogy pont múlt héten volt nálunk egy közvélemény kutatás, amiben volt egy olyan kérdés, Policy Solution kutatása volt, és pénteken jelent meg, és sok társadalmi attitűdöt vizsgáltak, és az egyik a szegénységgel kapcsolatos társadalmi attitűd volt. És a magyar lakosság 50 vagy 51%-a azzal ért egyet, hogy aki szegény, az tehet róla. Ezzel inkább vagy teljesen egyetért, vagy inkább egyetért az állítással, és ennek a ellentétjével, tehát az, hogy nem tehet róla, a kisebbségért egyet. Szóval, hogy ennek ez a társadalmi...
Tehet róla, vagy csak ő tehet róla? Mi az 51? Mert ha csak ő tehet róla...
Én úgy emlékszem, hogy az a kérdés, hogy aki szegény, hogy az tehet róla. Tehát, hogy nem az, hogy csak...
Vagy az tehet róla, az sem mindegy.
Mindegy, és végülis az eredmény az azért... tendenciózus ilyen szempontból.
Igen, és hogy itt erről beszéltünk, és tehát, hogy szerintem ez bármennyire is durván hangzik, ez a vélemény, ez nincsen kisebbségben a társadalmon belül, hogy aki, és ez a törvény is ezt tükrözi, hogy az egyén felelőssége, az ő szegénysége, vagy az ő rossz helyzet, amivel én természetesen mélységesen nem értek egyet, ennél szerintem sokkal bonyolultabb a világ, csak szerintem ezt látni kell. És hogy ez a mentalitás, amit beszéltünk, akár az oktatással kapcsolatban, akár az egészségügyel kapcsolatban, hogy ez az, amire a Fidesz nagyon sokszor rárakja a vonatot, vagy nem tudom, bocsánat ezért a képzavarért. Tehát, hogy igen, hogy éljünk egy ilyen nehéz világba, szar a oktatásunk, vagy inkább olyan az oktatásunk, amilyen, olyan az egészségügyünk, amilyen. Egyébként ugye mindenkinek vannak jó tapasztalati a közegészségügyben. Ezt ugye mindig, amikor valaki bekerül, és akkor ilyen kijön élve, vagy ilyen jó élmény, azt mindig elmondja, hogy gyerekek egyébként hát olyan normálisak voltak velem, hát én ezen teljesen meglepődtem, ez egy ilyen visszatérő fordulat, de hogy azzal, hogy van egy csomó ilyen nagyon rossz kontextus, meg intézmény, meg állapot körülöttünk, és egyszerűen ez a magyar túlélő stratégia, hogy az egyén felelőssége, az egyéni díleké, az egyéni ismereteké, vagy akár az egyéni ambíciói, az oktatásba én folyamatosan ezt látom, hogy ha te eltökélt vagy abban, hogy a gyereked, nem tudom, jó oktatást kapjon, azt előbb-utóbb meg tudod szerezni. Ugye az a probléma, és ez a...
Változottan gondolom érvényesnek. Ez egy nagyon középosztálybeli...
Igen, pont ezt akarom mondani, hogy azok, akiknek erre megvan a kompetencia, azok így gondolják, és szerint járnak el. Bocsánat, és egyébként ugye hát az a probléma, és ezért nem szeretem ezt a mentalitást, meg azért nem tudok ezzel egyetérteni, hiszen vannak nagyon sokan, akik ez nem férnek hozzá. Anyagi, szellemi tőke, nem tudom, milyen olyan okoknál, vagy egyszerűen olyan pontján érnek az országnak, ahol ez nem. De hogy egyébként van ez a kapart ki magadnak, az a tied, ami, és én szerintem én valahogy ezt a mentalitást, ezt a gondolkodást látom ebben a törvényben is visszaköszönni, és ami nagyon-nagyon össze tud csengeni egyébként a társadalmi értékrendszerrel.
Annyival azért a szintén bájos azért ez a neoliberális elképzelések álma az, hogy az állam lényegében kivonul minden ellátórendszerből. Ugye a liberalizmus elleni féktelen küzdelem közepette azért mindig sikerül kiépíteni azoknak a teoretikusoknak az álmát, akik ilyesmiről gondolkodtak, és leginkább a neoliberális gazdaságpolitikához van ez közel, ugye a szociális transzferek legalacsonyabban való tartása az állam lényegében kivonul közszolgáltatásokból. Ugye el van játszva, ez is zseniális, hogy eljátszák, hogy mennyi az oktatásba, nem tudom, inkább központosít, tehát valójában kivonul belőle, hiszen semmilyen erőforrás és közösségi pénz nem megy ebbe a két kulcsalrendszerbe, az egészségügybe és az oktatásba. Tehát miközben el van játszva ez a központosítás, és nem tudom, államosítjuk, nem tudom, micsoda, a közben nyilvánvalóan ennek a tartalmilag ennek az ellenkezője zajlik, hiszen kivonulnak belőle azáltal, hogy ezekbe a befektetéseket nem érvényesítik.
De a kompetenciákat közben elveszi az önkormányzat, amit az iskolától.
Az nagyon érdekes kérdés.
Nem pofázhatsz, mert akkor jön a tankerület vezető, és ez a halálba is.
Tehát emiatt meg nem szólhatsz, mert azon a hatalmi retorzió ér. De amit kérdeztél, az nagyon érdekes, én is biztos vagyok benne, hogy nyilván fogalmam nincs mi, de véletlenül nem jelenik meg ez a sor a törvény javaslatban, jött a törvényben, és nem is hiszem, hogy csak egy ilyen...
Rend és határvédelmi
család a törvény. Egy ilyen gondolat törvénybeli érvényesítése lenne. Nyilvánvalóan valamilyen típusú módosításoknak a előkeretezése, vagy megágyazása, hogy ez mit jelent, azt nem tudom, de egyszer nem értem, hogy mi másért lehetne egy ilyen, mint valamilyen szociális transfer kivezetéséről, és vagy a feladat átadásáról, és vagy valami hasonlóról, tehát valamilyen olyan típusú ügyről, ami azt vetíti elő, hogy az állam kevesebbet kelljen költenie szociális feladatok ellátására, vagy finanszírozására.
Ami teljesen beleillen abba a képbe, amit eddig láttunk, hogy akinek van pénz, az gyógyuljon a magánellátásban, akinek van pénz, az vigye meg tudása hozzá, kultúrája, az vigye a magánoktatásba valamilyen módon, ha más nem, akkor plusz angol órával a gyereket, vagy egyébként vigye magániskolába. A többi az meg majd valahogy meggyőzzük azzal, hogy migránsoktól megvédjük őt.
Plusz angol óra, ez nagyon érdekes, ez egy tök érdekes része szintén, szerintem erről jutott eszembe. Ugye most is az oktatási tüntetéseknél ugye sűrűn előjön, hogy és én azért hiszem, hogy letudják, vagy hűtik majd, mert hiányzik a tömeg mögüle. Az a tömeg, nagyon sokan voltak október 23-án, messze fölötte, mint én gondoltam, de hiányzik mögüle az irdatlan tömeg, ami az ő méréseikben valószínűleg képes lenne valamilyen a radikális azonnali cselekvést kiváltani. És hogy egyébként itt is milyen eszközökkel hűtik, ugye hogyan tudod érezni a mindennapokban leginkább, hogy az oktatási rendszer nem működik, ahhoz, hogy a gyerek, és mondjuk nem vagy felső középosztályban, tehát egy alacsonyabb tőkével rendelkezel, mind tudástőke, mind anyagi tőke akár, és azt mondod, hogy a gyereked diplomájához már nem kell nyelvvizsga. Az azt jelenti, hogy nem kényszerülsz rá, hogy angolórát, feltétlenül, hogy angolórát finanszíroz azért, mert ugye az egy világos cél. Lehet mondani, hogy mindenki, aki tudja, az finanszírozza, mert tudja, hogy a gyermeke nem érvényesült releváns nyelvtudás nélkül, de azért itt megint kezelnek olyan ügyek, olyan problémákat, amik a politikai értelemben, tehát nem megoldják, hanem hogy mondjam,
kezelik.
Kezelik, igen, maguk szempontjából kezelik.
Elengedik a nyelvvizsga költségét a szülőknek.
Tehát, hát hogy... Érted, de hogy magyarul ő nem érzékeli a nehézséget. Tehát az a szülő, aki mondjuk nem ilyen mélyen involválódik az oktatási rendszer problémáiba, vagy egyébként mondom, egyszerűen más horizontot lát, mint mások, ott egyszerűen kivesz egy olyan mindennapi körülményt, ami az ő életét nehezíti. És azzal, hogy nem nehezíti, ugye ki is esik az egyik olyan tényező, ami miatt azt mondta, hogy miért nem csinálják már meg, mit csinálnak ezek, nekem kell angolórát fizetni, mert hiszen nem kell, hiszen ma nem kell, mondom, ezt most megint leegyszerűsítem, mert nyilván azokra vonatkozik, akiknek nem feltétlenül tudják úgy finanszírozni, hogy vagy nem feltétlenül azon a gondolkodások középpontja, hogy kell angol nyelvtudás a gyereknek, akkor ezek az apró módosítások, amik el is vesznek így sokszor, meg nincs is jelentőségük, de hogy valójában mindig illeszkednek valamilyen ilyen politikai célrendszerbe.
Igaz, tulajdonképpen kezd érdekes lenni, hogy ezt az egész tanártüntetéses dolgot a Fidesz hogy kezeli. Nem ilyen nagyon látványosan, nagyon sokszor ilyen, ugye ez az október 23-a is, hogy kicsit ilyen kitérően, vagy akkor ők nem tartanak ott, tehát hűti, nem nyúl hozzá, nem akar nagyon belenyúlni. Ugye nem, ez olyan most ez a történet, ugye ez a pont a kirúgás mutatja, hogy picit így oda pöckölnek valamit, és hirtelen így belobban.
Igen,
és hogy ezt akarják el, hogy nem dobnak rá semmit, úgy várnak, hogy az egész úgy hűljön le, és akkor közben azért néha egy kicsit úgy kihúznak, azért van egy kis béremelés, akkor igen, akkor a csúnya beszéd, tehát hogy ilyen nem egy nyílt sikerakos üzen, hanem egy ilyen sokkal más, ez egy más stratégia, de hát hosszú távon lehet, hogy amúgy ez tényleg
hát én nagyon biztos vagyok benne, hogy amit mondasz, hogy megfordítják a logikát, tehát kipróbálták a kirúgást, ahogy mondod, belobbantotta, abból érezték, hogy ott lehet egy olyan lehetséges társadalmi ellenállás, ami hosszú távon politikai kárt okozhat. Szinte biztos vagyok benne, hogy fordított eszközrendszer fog jönni, részint hűtik, részint pozitív ösztönzőkkel fogják megoldani, tehát aki helyettesíti a sztrájkolókat, az 20-szoros, nem tudom, órabért kap majd arra az órára. Aki nem tudom, aki nem hiányzik majd egyetlen napot sem, ezből az kap egy prémiumot. Tehát, hogy valójában ez illeszkedne nekem most, fogalmam sincs, mi fog történni, de a hűtéshez majdnem biztosok benne, hogy így kezdik majd el a faragását.
És tegnap már ugye egyeztetésre hívták a minisztériumba a szakszervezeti vezetőket, tehát, hogy ez is ugye illeszkedik.
Hát és mondom, igazából január 1-ig kell kihúzniuk, mert a január 1-én van egy valamilyen típusú béremelés, ugye onnantól meg átfordulhat megint egy bizonyos társadalmi támogatói körben az, hogy na hát ők kaptak, miközben én nem, tehát hogy lesz ugyanez a játék, ahol megint leszakadhat egy lehetséges csoport, és újabb kommunikációs eszköz van a kezükben, tehát én azt gondolom, igen, ezt így kezelik, ahogy a Gergő itt fölvázolt, és ezen logikán fognak menni ebben.
Miközben ugye messze nem csak a tanárbérekről szólna ez a sztori, hanem a NAT-nak a borzalmas konzervativizmusáról, mondjuk így leegyszerűsítve, meg az oktatásnak a függetlenségén, az iskolai függetlenségnek az elveszítéséről, a tankerületi rendszerről, tehát ezer
minden,
de politikailag megoldható.
Ezért ajánlom én mindig a Boston Politics könyvet, mert hogy abból megértjük, hogy ezek a politikai dimenzióból, ahol ők mozognak a hatalom megtartásának fókuszából, nem látható kérdések. Tehát valójában mindegy, mi van a NAT-ban. Nem jön szóba. Tehát nem egyszerűen abból, ahol ők ülnek, és ahogy ezeket a döntéseket hozzák és menedzselik, onnan ez egy nem látható, nem ebben az ügyben. Mert itt a kérdés az, hogy van egy probléma, hogyan lehet megoldani, és ez csak és ezek politikai erőforrások és eszközök vannak hozzárendelve. És abban, hogy a probléma tartalma, valójában nincs az asztalon, mikor megoldják.
Igen, de ebben azért nagyon-nagyon segít az ő helyzetükön, hogy nincs egy olyan politikai erő, ami egyébként ezt felszívná, és hogyha lenne egy olyan párt, vagy olyan pártszövetség, ami mögött ez az elégedetlenség elkezdene meg megképződni, elkezdenek nőni, akkor ezeket az igényeket azért más súllyal, meg más komolysággal kezelnék.
Na, menjünk a pocokmaciba, ígyunk egy.
Menjünk a pocokmaciba, ugye most már egy órán, nagyjából egy óránál tartunk. Ügyesen eltereltétek a szociális törvénymódosításról a szót itt a tanártüntetés felé, de hát az mindig ez egy fontos...
Keretes szerkezet.
Igen, keretes szerkezet. Narratívát kereteztük ezen a módon is. Pedig én úgy akartam lezárni ezt a beszélgetést, és úgy is fogom lezárni ezt a beszélgetést. Ugye Holik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója, a parlamenti vitában azt mondta, hogy a szociális törvénymódosításnál ugye, hogy az állam bekerül a sor végére, a család meg bekerül a legelejére, abból a szempontból, hogy kin kell, a rászorulók, hogyan kell, kinek kell segíteni. Azt mondta, hogy hozzáigazítottuk a törvényeket az emberi természet alapvető törvényeihez, ahhoz a fontos emberi ellenvonáshoz, hogy szívesen segítünk családtagjainkon. Innen küldenék a stúdióból puszit Holik Istvánnak és minden egyes hallgatónak, valamint a stúdióban ülő kollégáinak, Pető Péternek és Nagy Gergely Miklósnak.
Ez a háromharmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.